Köszöntöm Önöket, ez itt a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A mai adást elsősorban a magyar labdarúgó válogatottnak szenteljük, amely összességében 5-5-ször, sorozatban pedig a harmadik alkalommal jutott ki az Európa-bajnokságra, tette mindezt csoport elsőként, Szerbiát megelőzve, és hogy mekkora nagy szó az egyenesági kijutás a magyar futball történelmében, hát azt jól példázza, hogy több mint fél évszázada 1972-ben jutott ki EB-re legutóbb pótselejtező nélkül az együttes. Itt van velünk a telefonvonalban Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
A Szerbia elleni hazai 2-1-es győzelmet követően beszélgettünk legutóbb, akkor egy karnyújtásnyira volt az együttes a kijutástól, de már akkor ön elmondta, emlékszem rá, hogy nagyon kell még fókuszálni a hátralévő három mérkőzésen, és ez olyannyira így is volt, hogy bizony egyik mérkőzés sem volt sétagalop, ugye a két idegenbeli meccsünket meg kellett menteni döntetlenre, és hát idehaza Montenegró ellen is ugye győztünk 3-1-re a félidei hátrányt követően, szóval három kőkemény meccs volt még hátra. Ön nagyjából ilyen nehézségű finishre számított, amikor ezt mondta a Szerbia elleni meccs után?
Igen, ilyen nehézségű mérkőzésekre számítottam, tudtam, hogy egyik sem lesz sétagalop, és ismerve itt a csapatok képességeit, erősségeit, mármint az ellenfelek erősségeit, tudtam, hogy mind a három mérkőzésen nagyon nagy küzdelemre, kőkemény küzdelemre lesz késztetve a csapat. Ugye akkor még azt sem tudhattuk, hogy esetleg kik azok, akik kimaradnak sérülés, eltiltás vagy bármilyen okok miatt. Egy válogatottnál ez mindig ugye problémákat okozhat, de abban biztos voltam már akkor is, bár erről nem nagyon beszéltünk, hogy meg lesz az Európa-bajnokságra való kijutás. Hogy aztán milyen áron, az egy másik dolog, de én azt gondolom, hogy semmiképpen sem mondhatja senki, hogy jogtalanul jutott ki a magyar válogatott, senki sem mondhatja azt, hogy szerencsével jutott ki a magyar válogatott, mert sorozatmérkőzések esetén nem játszik a szerencse. Egy meccsen lehet szerencsét, két meccsen lehet szerencsét, de hogy veretlenül, egész évben veretlenül zárt le egy sorozatot, ez semmiképpen sem a szerencse számlájára írandó. Én azt gondolom, hogy a Marco Rossi által elkezdett következetes, nagyon magas szintű szakmai munka az, ami most beérett itt az év végére, és bárki volt az ellenfél az elmúlt időszakban, a világ élvonalába tartozó Franciaország, Németország vagy Anglia, ebben az esetben is helytállt, és kitűnően helytállt a magyar válogatott, míg a többi mérkőzés esetében is láthattuk ugye tegnap este Montenegró ellen is, hogy micsoda népünnepét szervezett a csapat a Puskás arénába, és hát a vége az nagyon-nagyon szépre sikerült. Egyrészt a második fél időben rúgott magyar gólok miatt, másrészt pedig a mérkőzés követő ünnepség miatt.
Ez nem kétséges, hogy az egész selejtező sorozatot figyelve, meg tényleg, hogy több mint 10 meccs óta veretlen a válogatott, nagyon is megérdemelt a kijutás, viszont nagyon érdekelne, hogy mire gondolt a 96. percben, amikor Bulgáriában még 2-1-re vezetett az ellenfél, Szoboszlai készülődött a szabadrúgáshoz, mennyire érezte igazságtalannak igazából azt a helyzetet, hogy lehet izgulnunk kell még ilyen teljesítménnyel is az utolsó meccsen?
Én az igazság, hogy amikor a 90. perc letelt Szófiába, azt vártam, hogy vajon hány percet fog hosszabbítani a játékvezető. Én őszintén mondom, hogy 4-5 percre gondoltam, és ha ez jött volna be, hogy 4-5 perc, akkor természetesen nem jutunk el addig az utolsó szabadrúgásig, amit Szoboszlai Dominik beívelt oda középre, és aztán megszületett belőle a gól. Tehát én az 5. perc, 6. perc táján már fogalmaztam magamba a következő napok gondolatait, hogy az utolsó mérkőzés, és itt lehet kiharcolni a továbbjutás, stb. De aztán a szerencse mellénk állt, mert azt ne tagadjuk, hogy ebbe a szerencse is kellett, de viszont a szerencse amellé áll, aki tesz is érte. És itt is visszatérek az előző gondolataimra, hogy a magyar válogatott nem egy mérkőzésen harcolta ki ezt a továbbjutást, hanem sorozat mérkőzéseken veretlenül játszotta végig a csapat ezt a selejtező sorozatot. Tehát mindenképpen szerencsésnek mondható, de nem érdemtelennek ez a Szófiában utolsó pillanatban született gól, és hát láthattuk, hogy Montenegró ellen végül is sima győzelmet adott a magyar válogatott. Sőt, sok ponttal megelőztük Szerbiát is a csoportban, bár a sorsolásnál, amikor összekerültünk, mindenki torony magasan a szerbeket tartotta esélyesnek nálunk, de hát ugye oda-vissza megvertük őket. Hozzáteszem azért, hogy a nagyon sok minőségű játékosa van a szerb válogatottnak, akik különböző erős topligákban játszanak, mégis egy egységes, szervezett, egy jól komponált játékkal a magyar válogatott Belgrádban és Budapesten is le tudta győzni a szerb válogatottat.
Utalt ön is a Marco Rossi stábja által évek óta elkezdett és következetesen folytatott szakmai munkára. Mennyire jelzi a szakmai munkának minőségét, hogy tényleg nagyon sok hiányzónk volt, nagyon sok fontos játékos kellett kulcsfontosságú meccseken pótolni, és sikerült?
Én emlékszem, amikor a 2016-os Európa-bajnokság után több játékosunk visszavonult, befejezte a pályafutását, akkor sokan megkongatták a vészharangot, hogy mi lesz a jövőben, és kik fognak jönni, hol vannak a fiatalok. Akkor még senki sem beszélt Szoboszlai Dominikról, senki sem beszélt Szalai Attiláról, senki sem beszélt Schäfer Andrásról, és a többi fiatalról, akik bizonyítottak, amikor megkapták a lehetőséget. Ugye Marco Rossi remek érzékkel választotta ki azokat a fiatalokat, akikben látta a nemzetközi minőségeket, ő meghívta a keretbe először őket, hogy szokják meg a légkört, és aztán szép lassan beépítette őket a csapatba, úgy, hogy ma már alapemberei a magyar válogatottnak, tehát nem lett igaz azoknak a szkeptikusoknak, azt mondták, hogy most majd egy nagyon szomorú időszak következik a franciaországi EB után, mert a csapat a következő Európa-bajnokságra is kijutott, és ott is remekül hely, tehát hiszen láthattuk például a franciák elleni döntetlent, a németek elleni mérkőzést, vagy a portugáli mérkőzést, ahol tényleg nagyszerű meccset játszottak a világ élvonalba tartozó csapattal a magyar fiúk, és hát most itt a harmadik sorozatban, a harmadik Európa-bajnokság, ahol ráadásul veretlenül csoport elsőként jutott ki a magyar válogatott. Én azt hiszem, hogy 11-nehány évvel ezelőtt még nagyon kevesen gondoltak arra, hogy egyszer a magyar válogatott ilyen magasságokba emelkedik. És hát amíg nagyon fontos itt ebbe a kérdésbe, az a szurkolók, a közönség kérdése. Ugye sok-sok évvel ezelőtt még úgy kellett toborozni a nézőket a válogatott mérkőzésre a Népstadionba, hogy legyenek ott a találkozókon, most pedig szinte őrület van a jegyek iránt. Az utóbbi időben minden mérkőzés teltházas volt, akár a Puskás Arénában játszott a csapat. Ha külföldre mentünk, akkor pedig a vendégszektor is mindig csurig tele volt, tehát a szurkolók díjazták, elismerték azt az erőfeszítést, amit a csapat Marco Rossi és stábja vezetésével tett az elmúlt időszakban, és szeretnék továbbiakban is támogatni a csapatot, ahogy megtették az elmúlt években, az elmúlt időszakban, akár a hazai mérkőzéseken, akár a külföldi mérkőzéseken is.
Említette, a franciaországi EB után nagyon sok fiatal játékost épített be Marco Rossi, de azt is jegyezzük meg, hogy van állandóság is a csapatban, tehát jövőre Németországban már harmadik EB-jén vehet részt majd Fiola Attila, mondjuk Nagy Ádám, Dibusz Dénes. Azért ez is elég komoly most így kimondani egy magyar válogatott futballistáról, hogy három EB-n is szerepelhet, ez tényleg 10 éve egyáltalán nem volt realitás. Hogyha még egy kicsit itt a szakmánál maradunk, akkor ön szerint mit nyerhet a magyar labdarúgás ebből a mostani helyzetből? Nyilván első körben az merül fel, hogy milyen jó lenne, hogyha még több olyan játékost igazolnának le top klubok, mint ami már most jellemző Szoboszlainál, Sallainál vagy Szalainál.
És a másik nagyon fontos dolog az, hogy még több lehetőséget kapnának a magyar fiatalok a magyar bajnokságban, a magyar kluboknál. Ez is egy nagyon fontos célkitűzés lenne a Magyar Labdarúgós Szövetség szempontjából, hogy azok a magyar fiatalok, akik ott vannak a felnőtt keretnél, kapják meg a lehetőséget, kapják meg a bizonyításra lehetőséget, hogy a felnőtt futballt minél előbb megszokják, és adott esetben beépüljenek egy-egy magyar csapatba, és ha olyan szinten teljesítenek, akkor természetesen lépjenek tovább külföldre, még jobb csapatok felé. De ez az kell, hogy a magyar fiatalok tudjanak játszani a magyar csapatokba. Itt nyilván itt a klubok felelőssége elsősorban, ki milyen tematikát választ itt a játékosok és az eredménye szereplés között, de mi azt szeretnénk a továbbiakban is, ha minél több magyar fiatal játszana a hétvégi bajnoki mérkőzéseken, vagy esetleg a kupa mérkőzéseken. A másik nagyon fontos dolog itt a válogatott sikeres szereplése kapcsán, hogy úgy gondolom, hogy további gyerekeket, további rajongókat nyertünk meg a futball számára. Tegnap is láthattuk a vasárpesti mérkőzésen, a Puskás Arénában, hogy mennyi gyerek volt a lelátón, akik már most beleszerettek a futballba, beleszerettek a körzsekbe. Ugye talán azt is mondhatom, hogy egyszer majd ők is azt a célt tűzik ki maguk elé, hogy ilyen stadionban, ennyi néző előtt, ilyen hangulatban játszhassanak mérkőzést, válogatott mérkőzést, és aki még esetleg még kisebb gyerek, az pedig elhatározott, hogy ő is futballista akar lenni, ő is válogatott játékos akar lenni, és ő is ünnepeltetni akarja magad közönséggel, de hát nyilván ez nagyon sok munka, nagyon sok tehetség, szorgalom, kitartás kell, tehát újabb híveket szereztünk a magyar futball számára, és ezt jó érzés elmondani a sok-sok ingységes év után a korábbi időszakhoz képest.
Kicsit már előre tekintve a németországi EB-re, meg utalva a Montenegro elleni, meg az egész selejtező sorozatos teljesítményre, hát rögtön a kapuban kellemes gondjai lehetnek majd a válogatásnál Rossinak, ki legyen a kezdő, a remek formában lévő Dibusz, vagy az addigra már szintén felépülő Gulácsi Péter.
Én azt gondolom, hogy ahogy korábban is beszéltük, hogy Marco Rossi mindig jó érzékkel választotta ki azokat a játékosokat, akik a keretbe kerültek, és jó érzékkel választotta ki azokat a játékosokat is, akik pályára léptek a későbbiekben. Én azt hiszem, hogy ha mindenki egészséges, vagy kellemes gondjai vannak, vagy lehetnek a kapitánynak a kapustól a 23. játékosig, hiszen olyan minőséget képviselnek, ami már nemzetközi szintet is eléri, és én bátran mondhatom, hogy ez a csapat ezzel a felállítással, ezzel a hozzáállással, ezzel a taktikával, ezzel a szakmai érettséggel, ezzel a látvánnyal, amit időnként nyújt a csapat, egyáltalán nem esélytelenül megy ki majd az Európa-bajnokságra. Természetesen konkrét célokról nem beszélek, de hát most már még egy szintet léptünk előre, úgyhogy jó esély van arra, hogy újabb örömöket okoz a csapat majd a magyar szurkolóknak.
Nagyon érdekes, most megütötte a fülemet, hogy ugye nem beszél konkrét célokról, mert nagyon sok beszélgetést hallottam futballkibicektől, szakértőktől, hogy volt is egyébként némi nézeteltérés, nézetkülönbség, hogy a magyar labdarúgó válogatott jelenlegi szintjét figyelve meg kell-e, meg lehet-e már fogalmazni a célkitűzésként, hogy jussunk tovább a csoportból, ugye második kalapból sorsolnak minket, ez mondjuk nem jelenti azt, hogy könnyű négyesbe fogunk kerülni, mert mondjuk simán megkaphatjuk a harmadik kalapból Olaszországot is, de hogy meg kell ezt célként határozni ön szerint a csoportba való továbbjutást?
Ezt egy célként meghatározhatjuk, hogy ez lehet egy következő lépcsőfok, de emlékezzünk vissza az Európa-bajnokságra, a korábbi Európa-bajnokságra, kik voltak a csoporttársak, ugye Portugália, Franciaország, Németország, és hogy milyen kitűnően hely, tehát ellenük is a magyar válogatott, úgyhogy most bárki jön a sorsolásnál majd december 2-án Hamburgba, én azt hiszem, hogy semmi félnivalónk nincs senkitől, bátran bele fogunk menni a mérkőzésekbe, és ebbe benne lehet a továbbjutás, a csoportból a továbbjutás esélye is, látva a csapat hozzáállását, minőségét, eredményességét.
Akkor célként mindenképp, elvárásként azért nem.
Elvárásként természetesen nem, de célként mindenképpen, és ahogy majd közeledünk az Európa-bajnokság felé, úgy tisztul a kép. Tehát első és legfontosabb kérdés az, hogy megvárjuk ezt a december 2-i sorsolást, és akkor lássuk, hogy milyen ellenfelekből kell majd felkészülni Marco Rossinak és az ő szakmai stábjának.
És a következő időszakban, az EB előtt nagyjából, az hogyan látja már a Magyar Labdarúgó Szövetség, milyen és hány darab felkészülési mérkőzéssel, összetartással tud felkészülni a keret?
Egyik legfontosabb feladat lesz majd ugye a tavaszi szakmai program összeállítása, a menetrend összeállítása. Ezt már el is kezdték egyébként a kollégák, és ugye itt felkészülési mérkőzéseket kell majd játszani, összetartások lesznek, de hozzá kell igazítani a nemzeti bajnokságokat, hozzá kell igazítani azokat a bajnokságokat, ahol játszanak és szerepelnek a magyar válogatott játékosai. Tehát így most egy logisztikai egyeztetési időszak van, hogy mindenre maradjon idő, viszont azért a játékosoknak a klubjaiknál is vannak kötelezettségek, akár kupamérkőzés, akár bajnoki mérkőzés szempontjából, akár külföldön játszanak, akár idehaza játszanak, tehát ezeket még össze kell egyeztetni, de most az első és legfontosabb dátum számunkra december 2-a, hogy megvárjuk a sorsolást, hogy kik lesznek majd az ellenfelek az Európa-bajnokságon.
Még ha nem haragszik, hadd utaljak vissza egy nem túl kellemes történetre, hogy a Bulgária elleni mérkőzés előtt vagyunk, nagyjából 50 órával, és ugye még nem volt meg a helyszín. A Magyar Labdarúgó Szövetség egy kritikus hangvételű közleményt tett közzé ezzel kapcsolatban, hogy egy családi nyaralás sem lehet ilyen módon megszervezni, nem hogy egy sokakat érdeklő, nagy téttel bíró EB meccset. Az MLS-nek ezen a ponton, amikor még tartott a húzavona, hogy most Plovdivban vagy Szófiában lesz a találkozó, milyen eszközei voltak egyébként a kezében, mit tudott tenni a sportdiplomácia szintjén az MLS, vagy itt abszolút a bolgároknál meg az UEFA-nál pattogott a labda.
Azt tudni kell, hogy minden hazai mérkőzést a hazai szövetség szervez. Tehát a Bulgária-Magyarország mérkőzést is a bolgár szövetség szervezte, az UEFA jóváhagyásával és egyetértésével. Viszont a hazai mérkőzések esetén a szövetség csak úgy tudja megrendezni az adott mérkőzést, hogyha ahhoz a hatóságok hozzájárulnak. Aztán láttuk ott a húzamon át a hatóságok, a szövetség, a szurkolók és egyéb szervezetek között, meg a város, Plovdiv város polgármestere is bekapcsolódott a dolgokba. Tehát példátlan volt ez a fajta időhúzás, sportszerűtlen is volt ez az időhúzás, és a nemzetközi futballban teljesen szokatlan, hogy néhány nappal a mérkőzés előtt nem tudja egy csapat, például mi csapatunk, hogy hova utazol most Szófiába, Plovdivba, és milyen körülmények között fog játszani. Ez egyébként szervezési szempontból is rendkívül sok problémát jelentett. Egyrészt a repülő út megszervezése, most akkor hol szálljon le a gép, mikor induljon a gép, a szálloda átszervezése azért nem olyan egyszerű dolog, hogy megfelelő minőségű szállodát találjon a csapatnak a menedzser. Tehát ezek borzasztó sok szervezési problémát okoztak a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, de ilyennel még nem találkoztunk, amit a Bolgár Szövetség művelt a mi mérkőzésünkkel kapcsolatban, de most már lezárjuk ezt a témát, főleg úgy, hogy sikeresen zárult az Európa-bajnoki sorozat, tanulságként mindenképpen jó. Hát azt kívánjuk a bolgár labdarúgásnak, hogy találja meg azt a helyes utat, amiből visszatérhet majd a régi fényéhez. Ugye emlékezhetünk Stoichkov, Lechkov, Balakov, meg Berbatov, meg nagyon nagy nevekre, akik a bolgár labdarúgásban szerepeltek. Ők most messze vannak ettől a szintől, de azért érdemes odafigyelni, hogy például a Szerbiában már döntetlent játszottak itt a hétvégén. Tehát elképzelhető, hogyha rendeződnek ott a viszonyok, akkor ők is egy másik útra lépnek, de mi a magunk részéről lezártuk ezt a bolgár történetet. Lejátszottuk a mérkőzést, és döntetlenne jöttünk haza. Egyébként hozzáteszem, ugye fölmerült az, hogy lesz meccs, nem lesz, stb. A magyar válogatott végig úgy készült, hogy azon a héten két mérkőzést fog játszani, csütörtökön Bulgáriában, vasárnap pedig a Puskás Arénában, és ez be is jött végül. Tehát a szakmai felkészülés eleve úgy volt, hogy két mérkőzésen kell a csapatnak pályára lépni, és szerencsére ez eredményesen zárult ez a hét.
Mi is lezárjuk ezt a témát. Szabály szerint 48 órával előtte, ha nincs helyszín, akkor milyen arányba kapja meg egyébként a vétlen fél a meccset?
Ilyenre nem nagyon emlékszem, tehát ezek már ilyen technikai dolgok és nemzetközi szövetség dolga, tehát ebben most nem érdemes belemenni, hogy milyen arányba lejátszottuk a meccset, mi úgy készültünk, hogy mindenképpen lesz mérkőzés, vagy Szófiában, vagy Plovdivban, aztán végül összejött, hogy vissza Szófiába, de már továbbiakban nem akarunk ezzel foglalkozni. Magunk részéről lezártuk ezt a történetet, és legfontosabb az, hogy tényleg csoport elsőként kijutottunk az Európa-bajnokságra.
Így van, jövőre, tehát Németország. Egyébként azt tudja most fejből, hogy Marco Rossi szerződése meddig van most érvényben, és mikor fogja ezt meghosszabbítani a szövetség?
Érvényes szerződése van Marco Rossinak, és ugye egyelőre nem aktuális a hosszabbításról beszélni, hiszen él a szerződése, és én tegnap este is beszéltem vele, nyilván nem a szerződésére, másról, gratuláltam a csapatnak, de nincs napirenden. Tehát nagyon szereti Magyarországot, szereti a magyarokat, a magyar szurkolókat, eredményes is a csapat, de ez semmi ok arra, hogy itt bárki a szerződése kapcsolatban kérdéseket tegyen föl. Érvényes szerződése van, és dolgozik tovább.
Még egy témát érintenék a válogatottól eltérve. Nemrég közölte a Professzionális Futballkörkép című tanulmányát a Magyar Labdarúgó Szövetség. Nagyon érdekes megállapítások vannak benne. A Magyar Labdarúgó Bajnokság árbevételeket tekintve egyébként 14. helyen áll Európában, ez nem olyan rossz, azon már többet lehetne dolgozni, hogy a jegyárbevétel részaránya bővüljön, a stadion kihasználtság kicsit növekedjen, bár itt is természetesen jó tendenciák zajlanak. Tanulságként vagy jövőbeli kihívásként mit szűr le ebből a kiadványból az MLS?
Én azt hiszem, hogy azt mindenki láthatta, hogy ez egy őszinte, önkritikus és a tényeket lefestő jelentés vagy tájékoztatás volt. Ezért is tettük közzé a sajtóba, hogy mindenki előtisztában legyen, hogy hogyan áll a Magyar Labdarúgó Szövetség a szakmától elvonatkoztatva az egyéb körülményekben, gondolok itt ugye a már említett pénzügyi dolgokra, a szponzori dolgokra, a stadionokra, a csapatok körülményeire. Én elmondhatom így összességében, hogy ma a magyar labdarúgás pénzügyileg stabil lábakon áll, tehát nem fordulhat elő az, amit jóval korábbi években egyes csapatok anyagi gondok miatt visszaléptek, megszűntek, és más problémák merültek föl, vagy nem tudták teljesíteni adott esetben a licenszfeltételeket, tehát a mai magyar labdarúgás stabil lábakon áll. Természetesen azért volt önkritikus, és azért volt tiszta és átlátható ez a jelentés, hogy mindenki tisztában legyen, hogy melyek azok a területek, ahol még további fejlődésre, fejlesztésekre van lehetőség. Nagyon kedvező visszajelzéseket kaptunk egyébként a futballkörképpel kapcsolatban. Egyesek megígérték, hogy váratlanul őszinte volt az MNS, az MNS-nek nincs mit takargatni, a tiszta átlátható jelentést adtunk ki, hogy mindenki lássa azt, hogy mi a jelenlegi valós helyzet, illetve ez egy korábbi évet elemez, a mostani előtti éveket, de teljesen olyan adatokat tartalmaz, ami megfelel a valóságnak, és mindenki láthatja, hogy mi az a terület, ahol fejlődni kell, vagy fejlesztési lehetőségek vannak, vagy lehetnek még.
Ha már őszinteségről van szó, egyébként azt helyesen mondtam, hogy gyarapszik a nézőszám az NB1-ben, vagy ez nem halad úgy, ahogy azt az MLS akár gondolta volna?
Hát most a nézőszám vonatkozásában is már, ha mostani időszakot nézzük, akkor természetesen vannak előre lépések, de majd erre is visszatérhetünk egy pár év múlva, hogy mit az elmúlt években hogyan alakult ez a dolog. Természetesen nekünk is az a célunk, hogy ugyanúgy, ahogy a válogatott mérkőzéseken, ugyanúgy a klubok mérkőzésein is még több néző legyen, de elsősorban a kluboknak a szervező munkájára, felelősségére van szükség, hogy ők a saját területükön lássák azokat a lehetőségeket, ahol fejlődni tudnak, és még több nézőt tudnak a mérkőzésekre kivinni.
És még egy utolsó kérdésem lenne, korábban utalt arra, hogy nagyon fontos lenne, hogy minél több magyar játékos jusson szóhoz az NB1-ben. Én úgy tudom, hogy az NB2-ben nagyon szigorú magyar kvóta van előírva a csapatok számára. Ezt meddig lehet szigorítani a legfelső osztályban ön szerint?
Hát, ahogy ön is mondta, azért, vagy én is említettem korábban, hát a legfontosabb cél az lenne, hogy minél több magyar fiatal a felnőtt futballba kóstoljon bele, hogy a fejlődési pálya töretlen legyen, és kapják meg a lehetőséget a kluboknál. Mi ösztönző rendszereket találtunk ki az elmúlt időszakban a klubok számára, hogy aki fiatal játékosokat szerepeltés után anyagi ösztönzést kap. Mi ezt a lehetőséget tudjuk. Ez a futball, a magyar futball közös érdeke, hogy a fiatalok kóstoljanak bele és ragadjanak meg a felnőtt futballban, hiszen belőlük lesz majd a korosztályos válogatott vagy a felnőtt válogatott a későbbiekben, de ez rendszeres játék lehetőségre van szükség, és hát a klubokat pedig anyagi ösztönzőkkel próbáljuk meg segíteni, vagy támogatni abban, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és játszassák a fiatalokat.
Köszönöm szépen a nyilatkozatot, Sipos Jenő a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője volt a Sportérték vendége. Minden jót kívánok, viszonthallásra!
Köszönöm, viszonthallásra!